valaki autoritást követ, az mindenképpen valami akár egy olyan hatalomnak is az átruházása, vagy olyan hatalomnak is a hatalomról való lemondás, amivel egyébként én rendelkeztem.
Az autoriter személy lehet hatalmaskodó, és akár elvehet tőlünk bizonyos jogokat és lehetőségeket, főleg, hogyha egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, de hogy vannak olyan helyzetek, ahol igenis szükséges az, hogy legyen valaki, aki útmutatást ad, és van hatalma, van tekintélye, viszont van annyira érett személyiség, hogy ezzel nem él vissza.
Amikor mondjuk valaki benne van ebbe a belső lázadó gyermeki, ilyen dacos állapotba, akkor az is nagyon nehéz, hogy segítő szerepbe, de ne azonosulj a rossz autoritással.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Azt látom, hogy nagyon félünk az autoriter személyektől az életünkben, és hogy valahogy szeretnénk tőlük megszabadulni, de felmerült bennem az, hogy, meg hát látom tényleg az árnyoldalait is ennek az egész történetnek, de felmerült bennem, hogy vajon tényleg csak negatív aspektusai vannak-e ennek, és erről fogunk most beszélgetni, majd kitérünk arra is, hogy mit értünk ez alatt, vagy ki mit ért ez alatt, kinek mi az első gondolata, ami erről eszébe jut. Itt van velem Benke Valileria, szexuálpszichológus, Lázár Gergely, klinikai szakpszichológus és Tekler Tamás, transpersonális coach. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hát vágjunk bele.
Kíváncsi vagyok, nektek mit jelent az autoritás, de hogyha valahogy megpróbálnánk körbejárni, hogyha nem tudom, valakinek például ez a szó is új, tekintésszemély, tekintésszereplő, vagy valamilyen, nekem az autoritás azt jelenti, hogy valamilyen élethelyzetben, bármilyen kontextusban elfogadom azt, hogy valaki többet tud nálam, valakinek hozzám képest nagyobb tekintélye vagy hatalma van. Tehát amikor én arra gondolok, hogy valaki autoritást követ, az mindenképpen valami akár egy olyan hatalomnak is az átruházása, vagy olyan hatalomnak is a hatalomról való lemondás, amivel egyébként én rendelkeztem.
Meg a felelősségről való lemondás
is. És ezzel együtt felelősségről való lemondás is.
Én annyit hozzátennék még ahhoz, amit Tamás mondott, hogy szerintem ennek a másik oldala is nagyon fontos tud lenni, hogy felismerjük az életünkben azokat a helyzeteket, amikor fontos egy ilyen szerepet felvállalnunk, mert ugye sok ilyen helyzet lehet. Tehát ugyanúgy szerintem önismereti szempontból az a része a dolognak, hogy én azt a rendet vagy rendező elvet elfogadom, ami az adott helyzetben megjelenik, mondjuk itt például egy forgatáson azt, hogy hogyan, hova teszem a vizemet, meg a mikrofon milyen közel van, ezt ugye az előbb le is futottuk. Ugyanúgy, ha mondjuk én lennék itt, akinek ezt felügyelni kellene, akkor ez egy felelősség, amit fontos felvállalni, és akkor az mutat valamit talán rólunk, hogyha ezt a két pólust jól kezeljük.
Nekem, amikor most itt beszélgettünk, ugye említettem is nektek, hogy ami először eszembe jut, az a hatalom, illetve a hatalmaskodás. És szerintem azért is nagyon jó ez a téma, hogy most itt beszélünk róla, mert hogy fontos, hogy elkülönítsük, mert hogy az autoriter személy lehet hatalmaskodó, és akár elvehet tőlünk bizonyos jogokat és lehetőségeket, főleg, hogyha egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, de hogy vannak olyan helyzetek, ahol igenis szükséges az, hogy legyen valaki, aki útmutatást ad, és van hatalma, van tekintélye, viszont van annyira érett személyiség, hogy ezzel nem él vissza. És szerintem itt van egy nagyon fontos különbségtétel, hogy az illető visszaél a hatalmával, vagy sem.
Meg hogy ő önjelölt tekintélyszemély, vagy valami alapján őt jogosultnak tartja arra nagyon sok ember, hogy tényleg ő legyen a tekintélyszemély, vagy úgy választják ki, hogy ez egyáltalán nincs meghatározva, hogy milyen szempontok alapján, csak így érzések, vélemények, benyomások alapján, ezen is nagyon sok múlik igazából.
Pont az előbb itt az adás előtt mondtad, hogy neked például az archetípusok, férfi archetípusok közül ugye a király archetípusa jut eszedbe, hogyha ez a fogalom szóba kerül. És egyébként én bennem is, hogyha felmerül az, hogy autoritás, akkor ez inkább egy pozitív asszociációt hív bennem, egy olyan igazságos, nem feltétlenül csak férfit, akár nő is lehet az illető, de egy igazságos személy képe jut eszembe. Például aki képes kezében tartani akár folyamatokat. És azt hiszem, hogy talán ez a félelem, amit mondtál, az meg valahogy ott jelenik meg, vagy ott jelenhetett meg, amikor ez a fogalom elkezdett szélsőséges nézetekkel, eszmerendszerekkel összemosódni, és amit Vali is mondott, ennek az lett ugye következménye, hogy visszaéltek ugye azok a hatalmi pozíciójukkal, gondoljunk például csak a fasizmusra, akik autoritár szerepben voltak.
És nem is kell társadalmi szintig elmenni, tehát hogyha csak a szüleinkről gondolkozunk, hogy az apa hogyan húz határokat, mit követel meg, az apa szeretete feltételhez van kötve, már ez nagyon sok mindent befolyásol azzal kapcsolatban, hogy felnőttként hogyan rándul össze a gyomrunk, mikor behív a főnökünk valamit megbeszélni. Egyáltalán összerándul-e, mert hogy semmi nem mondja azt egy ilyen meeting bejelentésekor, hogy itt valami negatívum fog történni, lehet, hogy semleges, lehet, hogy pozitív, de hogy hogyan reagálunk ilyenkor, az nagyon nagyban függ attól, hogy mit tapasztaltunk gyerekként, hogyha elővettek minket.
Hát nagyon nagy a projekciós felülete ennek a fogalomnak igazából, hogy mit vetítünk ki, hogy akkor most egy leszúrás fog jönni, vagy lehet, hogy csak előléptetnek, és akkor bizalommal fordulhatok a főnökön felé, mert valamit mondjuk meg kell beszélni. Valóban így a saját tapasztalataink ezt azért be tudják folyásolni, hogy mennyire volt elnyomó a tekintély a gyerekkorunkban, mennyire volt következetes vagy következetlen, és akkor ebből jönnek talán ezek a zsigeri érzések is.
Illetve nekem az jutott most még eszembe, szerintem ez nagyon lényeges, hogy az adott személy, aki az egyik szituációban hatalommal rendelkezik, ő egy másik szituációban tud egy másik szerepbe kerülni. Tehát, hogy nagyon sokszor autoriter személyek egyszerűen képtelenek megválni a hatalmuktól, képtelenek sérülékenyé válni, képtelenek ezt a hatalmat mondjuk másnak átadni egy bizonyos helyzetben. Hogyha ebben van egy átjárhatóság, tehát mondjuk a különböző szerepek között van egy átjárhatóság, és egy másik helyzetben át tudja adni a stafétát mondjuk, akkor megint csak egy érett személyiségről, illetve egy érett konstruktív helyzetről beszélhetünk. Hogyha nem tud megszabadulni a hatalomtól, akkor azért ott ő benne van valami nagyfokú elakadás, hogy ez miért olyan fontos a számára, miért kell neki mindig felül lennie. És persze ott van a másik oldal is, aki ehhez kapcsolódik. Most nem mindegy, hogy milyen helyzetről beszélünk, egy párkapcsolati helyzetről, egy munkahelyi helyzetről, stb. De hogy ugye azt is megvizsgálhatjuk, hogy a másik oldal hogyan csatlakozik ehhez, észreveszi-e, mennyire válik kiszolgáltatottá, mennyire szokta meg azt, hogy kiszolgáltatottá válik, és mennyire tudja meghaladni akár ezt a működésmódot, és tudja így a fejlődését szolgálni az, hogy mondjuk ellene megy a hatalomnak, és megkérdőjelezi azt, és aztán összegyűjti a saját értékeit, és akár kiszáll az adott helyzetből, tehát itt akkor beszélhetünk egy fejlődésről.
De lehet, hogy nem csak annak a személynek nehéz, akinek a szerepek között kellene rugalmasan váltani, hanem a környezetének is nehéz, hogy láttalak délelőtt egy a hatalma tejében lévő személyként, és este a csapatépítőn nem foglak tudni másik szerepben látni téged mondjuk, vagy este a mondjuk családi cég, akkor este nem fogok tudni úgy viszonyulni hozzád, mint a házastársam, stb. De ha most jól értem, valami olyasmit próbálunk körüljárni, nem biztos, hogy átjött, de nekem valami ilyesmi jött át, hogy egyszerre van egy áldásos hatása annak, hogy van, amikor tényleg fontos megmondani, hogy mik a szabályok. Valamit tényleg kell szabályozni, vigyázni kell olyan csoportokra, akik nem tudnak magukra vigyázni azzal, hogy mondjuk ezt a példát hoztam a beszélgetés előtt is, szerintem most is kifejező lesz, hogy mondjuk ki az, aki operálhat, és milyen jogosítványok kellenek ahhoz, hogy valaki operálhasson, de hogy közben ezzel egy időben megjelennek olyan társadalmi jelenségek is, hogy szeretném is kiszervezni ezt a felelősséget, és mondja meg valaki más, hogy mit csinálhatok, és mit nem csinálhatok, meg hogy teljesen mindegy, hogy mennyire hasznos ez a kívülről jövő szabályozás, én akkor is ellenállok, mert valaki meg akarja nekem mondani, hogy én mit csináljak, és ez az ezzel való visszaélés is megjelenik. Szóval, hogy ez egy iszonyú összetett téma.
Tehát, hogy arról van szó igazából, aki zoomolunk, hogy mi magyar társadalomként vajon hogy viszonyulunk a tekintély személyekhez. És ez igaz mondjuk szakmánygyakorlása terén is, igaz ez.
És hát nem jól.
Mondhatnám azt, igen. Mert hogy kicsit olyan, mintha történelmünket tekintve, hogy egyik elnyomó diktatúra követte a másikat, mintha kitermelnénk saját magunknak ugye az úgynevezett leuraló apákat és a többi. Tehát, hogy olyan, mintha kicsit, mint egy ilyen Stockholm-szindrómás nemzet lennénk. Tehát, hogyha nincsen, akkor mi vagy, tehát, hogy mint aki érzelmileg kötődik ugye az elnyomói, az a fogvatartóihoz. És hogy minden autoritás követés az hatalomkihelyezés, a saját hatalomnak a kifelé projektálása, és egy csomó helyzetben szerintem elválaszthatatlan a kollektív pszichológiai felnövésünktől és a kollektív pszichés érésünktől az, hogy felülvizsgáljuk ezeket az autoritásokat. Tehát, hogy valószínűleg, ahogy mondtad, hogy valaki anélkül megvizsgálná, hogy mennyire hasznos, akkor is ellenáll. Ez most, ha voice dialogue, ugye ez a módszer, amivel én dolgozom, ha azzal nézem, akkor ez a belső lázadónak a folyamatos működése, de az még mindig egy, mondhatni, egy gyermeki működés. Tehát, hogy nem számít, mi történik, én akkor is ellen megyek. Vagy a másik, a jó gyermek, aki meg nem számít, hogy van-e hasznosság annak az adott törvénynek, jogszabálynak, bármi. Én akkor is követem, tehát én nem merem megkérdőjelezni. Tehát, hogy az autoritáshoz való mindkét viszonyulás egy alárendelt...
Mindkét szélsőséges viszonyulás.
Mindkét szélsőséges viszonyulás egy gyermeki pozíciót feltételez.
Ez tök jó, amit mondasz egyébként. Nekem a szenvedélybetegekkel való munkám jutott eszembe, én ugye elég sokáig dolgoztam velük, és ott ez mindennapos volt. Szóval, hogy ugye ott ugye a felépülési program az ugye úgy nézett ki a terápián, hogy volt egy elég következetes szabályrendszer, ugye amit létrehoztunk, nyilván elsősorban azért, mert ugye, hogyha azt a betegek tudták követni, akkor az a hasznukra vált, tehát egy strukturált napirend és hasonló keretek voltak. És sokszor volt olyan, hogy voltak betegek, akik kérdéseket tettek fel, hogy igazából nem értik, hogy az most miért van mondjuk, hogyha nem tudom én kimegyek a csoportról, akkor utána már meg kell várnom mondjuk a szünetet. Mondjuk voltak ilyen eltérések, mondjuk ha valakit vízhajtót szedett, akkor szólt előre, akkor visszaengedtük. És nyilván azért, ugye elsősorban, hogy ebben is volt egy tervezés, hogy nem iszok meg egy csoport előtt egy liter teát, tudom egy kicsit késleltetni a szükségletem, hogy egy szenvedélybetegnek ez nagyon nehéz. És volt, akik választ kapott, és ezt elfogadta, és ugye akkor nem maradt egy ilyen alkalmazkodó gyerekbe, hogy hát meg kell csinálni, mert a terapeuta azt mondta, hogy ezt kell csinálni. De olyan is volt, aki a válaszok után sem tudta egyszerűen azt a állapotot felvenni, hogy rendben van, akkor én most nem irányítok itt, hanem itt mások irányítanak. Ez végül is akár a hasznomra is lehet, és elfogadom ezt a nexust. Ha nem tovább ment ez a játszma, ez már inkább egyfajta játszma, ugye a lázadó gyermeknek a különböző ilyen megnyilvánulásai. És akkor az látszott, hogy igazából itt akkor egy személyiségfejlődési elakadásról van szó. Tehát arról tulajdonképpen, hogy a magával, az autoritással, mint minőséggel én konfliktusban állok, nem tudok mit kezdeni, és hát ez az életem számos helyzetét megnehezíti, mert akkor mit fogok a főnökömmel kezdeni, mit fogok bárkivel, egy rendőrrel, egy nem tudom én, bármilyen helyzetben lévő autoritással kezdeni, ahol mondjuk szükség lenne az együttműködésre. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés.
Meg, hogy tudunk-e arról gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy csak akkor tudok elfogadni egy szabályt, hogyha én azt behatóan értem. És ez nem azt jelenti, hogy mindent nyakló nélkül el kellene fogadni, hanem hogy képes vagyok-e arra, hogy bizonyos embereknek, akiket egyébként tényleg arra érdemesnek tartok, egy ponton megszavazzam a bizalmat, hogy nem kell mindent elmagyaráznod, látom, uh-huh. hogy jó irányba mész, megyek veled. Például mondjuk egy jó cégnek a jó vezetője. És hogy mindent kell minden szinten érteni szájbarágosan ahhoz, hogy elhiggyük, hogy az irány jó, vagy elmerjük hinni, hogy eddig is jó irányba vitt minket. Bár pont az előző adásban mondta Marci, hogy üzleti körökben nincsenek jó döntések, mert hogy opciók vannak, és akkor aztán az egyiket kiválasztjuk, és utólag majd kiderül, hogy jó döntés volt-e vagy nem, de valahogy azért én azt látom, hogy cégvezetők, vállalkozók sokszor piacismeret alapján intuitíve rá szoktak érezni jó irányokra, és hogy mondjuk ezt a bizalmat meg tudom-e szavazni. Minden esetre, amiről még beszéltél az előbb, arról eszembe jut így kicsit ilyen laikusabb nyelven megfogalmazva, hogy dackorszakba ragadt felnőttek, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy a felnőtt életemben mi szolgálna az érdekeimet, ha ez kívülről jön, DOSZ se fogom megcsinálni.
Vagy más akkor csinálok.
Akkor se, ha előtte én is azt akartam volna választani. Igen. És hogy ebből iszonyú sok problémánk származhat.
Ugyanitt szerintem nagyon fontos, hogy felnőttként is hozzáférjünk ez a belső lázadó minőséghez, mert ha például az a kontextus, hogy én egy elnyomott vagyok egy kapcsolatban, az nekem minden lázadó energiámra, az utolsóra is szükségem lesz ahhoz, hogy én ki tudjak abból szállni.
Ott igen, csak amikor tényleg ilyen ártalmatlan, léci, hazafele menj már be a boltba és hozd már kenyeret, erre azt mondja, hogy ne oszd be az időmet, az azt hiszem, hogy egy túl kalibrálása, vagy túl működtetése ennek a minőségnek.
Abszolút.
És egyébként ebben az is nehéz, amikor most kicsit így a pszichológus élményeit is behozva, hogy amikor mondjuk valaki benne van ebbe a belső lázadó gyermeki, ilyen dacos állapotba, akkor az is nagyon nehéz, hogy segítő szerepbe te ne azonosulj a rossz autoritással. Tehát mondjuk azzal, hát nekem például a szenvedélybetegekkel való munkában sokszor volt olyan ilyen késztetésem, hogy egyszerűen azt mondom, hogy nem érdekel, itt én vezetem a csoportot, és csönd legyen, és hogy ezt nagyon nehéz. Tehát, hogy kell persze egy határt tartani, ez fontos, de hogy ha ezt ugye belecsúszol ebbe, akkor tulajdonképpen létrejött ezt úgy, ez a fajta projektív identifikáció, hogy te azonosultál a rossz autoritással, ő akkor azt mondja, hogy hát persze, hát ezért nem fogok hallgatni rád, mert hát ilyen vagy, és akkor benne is vagyunk egy sakmat helyzetben.
De azért hadd igyezzem meg, hogy nem minden hiba, amit a pszichológusok elkövetnek, az egy ilyen projektív identifikációs folyamatnak a hatására jön létre. Tehát most nem rólad beszélek, de hogy tényleg nagyon fontos, hogy követünk el úgyis hibákat, hogy nem azzal azonosulunk, amit a kliens ránk próbál vetíteni, hanem mert hogy bennünk is vannak ösztönösen olyan késztetések, amiket nekünk is szabályozni kell, mi is emberből vagyunk, és hozhatunk pusztán abból fakadóan is rossz döntéseket, hogy bennünk éppen most milyen erők munkálnak. Ezzel nem téged akartalak megkritizálni, csak így nekem volt olyan élményem, hogy visszajeleztem valamit a saját pszichológusomnak, és engem kifejezetten rosszul érintett, hogy csak az lehet a magyarázat, hogy én ezt hoztam ki belőle.
Abszolút. Hát meg ugye ez is lehet egyébként egy rossz autoritár pozíció, hogy mondjuk valami szükségletét jelzi a kliens, és mondjuk, mert mondjuk te hibáztál, előfordul, és akkor te így beértelmezel. És ugye, amit ő mond, azt elutasítod. Szóval, hogy, mert ugye ebben meg ott van egyfajta narcizmus már szerintem sok esetben, hogy te félsz attól, hogy most ki fog derülni, hogy hát nem is vagyok olyan jó szakember. És hogy azért ezzel kell dolgozni. Úgyhogy egyetértek azzal, amit mondta.
Illetve itt a hibázás most visszajött, és ugye már említetted ezt Évi pár mondattal ezelőtt, hogy tudok-e annyira bízni a másikban, hogyha eddig elvezetett egy irányba, ami számomra jó volt, akkor nem kell minden egyes szabályt megmagyarázni, hanem meg tudom neki szavazni a bizalmat. De hogy azzal együtt, hogy megszavazom ezt a bizalmat, vállalom annak a felelősségét, hogy egyébként hibázhat. Tehát valóban előfordulhat az, hogy eddig haladtunk egy szerintem jó úton, de ott fog történni egy hiba. És szerintem ez a helyzet, amit most itt így felvázoltatok, ez pontosan ez, hogy hibázni meg hibázunk, és hogy ott nagyon élesen meg tud az mutatkozni, hogy akkor tényleg kinek milyen felelősségei vannak, és hogy nem átruházható egy az egyben minden felelősség egy személynek egy kapcsolatban, legyen szó bár bármilyen típusú kapcsolatról. Mm-hmm. És szerintem nagyon szépen kirajzolódott most már az eddigiekből is, hogy mennyi szintje van ennek a témának, tehát hogy társadalmi, egyéni, közelebbi, távolabbi témák, és nagyon értékesnek tartom azt, hogyha valaki elkezdi a saját egyéni szintjén ezt megvizsgálni, a saját kapcsolataiban, akár a saját párkapcsolatában, akár a saját szülőjével való kapcsolatokban. Tehát amit például behoztál példát, nekem az nagyon tetszett, hogy ez a ne akard már beosztani az időmet. Tehát, hogy ilyen mondatok, sajnos klasszikus mondatok bizonyos párkapcsolatokban, és itt meg az önreflexiónak a kérdése jön be, hogy most, ahogy ezt itt leírtuk, szerintem érthető, hogy ez hogy szól egy dac korszakról, de ugye a dacos gyerek, ő nem fogja belátni azt, hogy hát ez lehet, hogy egy kicsit sok volt, vagy ez lehetne másképp is. Tehát itt, ha el is hangzik egy ilyen reakció, akkor kérdés, hogy az a személy, aki ezt mondta, képes-e aztán átkapcsolni egy egészséges felnőtt én részbe, és felismerni azt, hogy hát itt határt lépett át, és tudja-e javítani az adott helyzetet, nyilván egy bocsánatkéréssel, és a viselkedésének, a későbbi viselkedésének a megváltoztatásával. De ezt az egyéni szintet tartom én olyan értelemben a legfontosabbnak, hogy amíg beszélünk a társadalmi szintről, ami szintén kiemelkedően fontos, de addig még mindig egy távolságot tudunk csinálni, hogy gondolkodunk valami nagyon absztrakt dologról, és úgy hozható ez sokkal közelebb, hogyha a mi személyes kapcsolatainkban meg tudjuk vizsgálni, és megint csak ami példát mondtál, hogy mondjuk meg tudom azt vizsgálni, hogy amikor behív a főnököm, vagy egy teljesítményhelyzetbe kerülök, akkor milyen testi érzeteim lesznek, összeszorul-e a gyomrom, vagy egy izgatottságot élek meg, hogy hú, most lehet, hogy valami tök jó dolog fog történni. Nyilván annak a lehasítottsága nélkül, hogy kizárjam azt az opciót, hogy amúgy lehet, hogy le fognak szidni, vagy valamit így elén fognak tenni, hogy ez nem volt oké. De hogy ez az egész folyamat irtózatosan komplex.
Úgy tök jó ez a bocsánatkérős ilyen szempont is. Erről most pont az jutott eszembe, hogy behoztad, hogy hogy mondjuk, ha te, mint autoritás hibázol, ugye, és akkor, hogy felismered, és mondjuk felismered azt is, hogy a bocsánatkérésre mondjuk szükség lenne, akkor ugye, hogy meg tudod-e tenni például, és akkor itt szerintem kiderülnek a motivációk, mert hogyha kizárólag ugye a te hatalomigényedet szolgálja az a, maga az autoritás, akkor lehet, hogy már lesz egy ellenállás benned. Viszont ha azt szolgálja, hogy van egy közösség, egy rendszer, aminek a jól működését szolgálja, akkor ott viszont sokkal jobban megéri az, hogy te bocsánatot kérsz, figyelembe véve ugye azoknak az embereknek az igényeit, akiket ugye megsértettél, és akkor így jól tud tovább működni a rendszer.
Bennem most ez úgy fogalmazódott meg, hogy a hatalmamat választom, igen, vagy a kapcsolatomat.
Igen, igen.
Nagyon sok minden forog itt bennem erről az egész témáról, 4 különböző irány, úgyhogy remélem, majd mindre lesz idő, de akkor hozok egy konkrét példát. Azt hiszem, hogy sosem fogom elfelejteni azt, amikor elmentem egy magánrendelőbe egy vizsgálatra, aminek így a körülményeit nem tudtam pontosan, hogy mi fog ott történni, milyen vizsgálat lesz. Nem azért, mert ne tudhattam volna, ha alaposan végig gondoltam volna, de az az igazság, hogy annyi volt, hogy belgyógyászati kivizsgálás, rutin szűrés, és elmentem a belgyógyászhoz, akinek a neve éppen nem volt kiírva a digitális táblára, amikor mentem be, mert a digitális táblán pont az én sorszámom volt. Ugye én egy sorszám voltam, neki viszont volt neve. Bementem, nem mutatkozott be, nem fogott velem kezet, nem volt névtáblája, és 10 perc anamnézis felvétel után közölte velem, hogy akkor vetkőzzek le fehér neműre. Ez egy férfi volt egyébként, egyedül voltunk a rendelőben, és megkérdeztem tőle, hogy mi indokolja, mert szerintem a vérnyomás méréshez még nem kell, de hogy én még az ön nevét se tudom. Tehát, hogy... És azt mondta erre, hogy hát én vagyok a belgyógyász szakorvos. De hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon határozott, vagy ilyen leuralóan. És így éreztem, ahogy itt én nem akartam belemenni abba, hogy na, mert most azt mondta, akkor én mindenképpen fehér neműre fogok vetkezni, hanem így szerettem volna tudni, hogy milyen vizsgálat fog most következni, ami miatt ez indokolt, mert nem gondoltam át, hogy igen, ilyenkor mit szoktak megnézni a belgyógyászok, mert hogy hát elvileg van egy egészségügyi végzettségem, valami fogalmam lehetne róla, de nem ebben voltam, hanem én nagyon laikus páciensnek éltem meg ott magam, de úgy éreztem, hogy ezzel nem akarok menni. Hogy ez így nincs megindokolva, és ketten vagyunk ebben a nyomvatrendelőben. És még ötször próbáltam megtudni, hogy mi fog velem történni, és a második kísérletemre az volt a válasz, hogy jó, hát akkor ő beírja a lapomra, hogy visszautasítottam a vizsgálatot. És mondtam neki, hogy nem utasítottam vissza a vizsgálatot, szeretném tudni, hogy mi fog történni. És körülbelül az ötödik kísérletemre elmondott latin szavakat, amiket a saját korábbi tanulmányaim miatt valamennyire értettem, és akkor leesett, hogy oké, akkor ez fog történni, és ezért kell levetkőzni, de azt egy átlagember biztosan nem értette volna meg. És nem volt bent senki. És írtam a rendelőnek későbbi e-mailt, mert megkérdeztem, mikor vissza kellett oda mennem más miatt, hogy hova fordulhatok ezzel, mert szerintem ezen a folyamaton javítani kéne. Az is nagyon izgalmas, hogy a recepciós tudta, hogy tehát betippelte, hogy az XY doktor, és mondom, igen, szóval, hogy biztos nem véletlen, hogy sejtették, hogy kiről van szó, és mondta, hogy hova tudom írni a panaszlevelet, és soha senki nem válaszolt. És elképzeltem, hogy hazafele mentem, hogy én vagyok a problémás páciens, mert mertem feltenni kérdést, hogy ma lehet, hogy az egész rendelő rólam fog beszélni, hogy mit akadékoskodok itt, mert nem fogadtam el egy az egybe ezt az utasítást, kérdések nélkül, és semmilyen választ nem kaptam a javaslataimra, hogy szerintem paraván már egy harmadik személy, aki igazolja, hogy mi történik, ilyen alapdolgok, meg a bemutatkozás orvosi kommunikáció szempontból, meg betegjogi szempontból, meg biztonsági szempontból, ezek nagyon alapvető dolgok kellenének, hogy legyenek.
És mi van, ha nincs meg az az asszertivitásod, hogy ezeket a kérdéseket feltegyed?
Én nem asszertív voltam, én problémás páciens voltam, nem, nyilván viccek, persze. És azt gondolom, hogy udvarias is voltam.
Uh-huh. Igen.
De próbáltam kiállni magamért.
Nagyon jó, hogy behoztad ezt a hétköznapi példát, mert eddig nagyon absztrakt dolgokkal foglalkoztunk, és lehet, hogy sokan, akik hallgatják, azok azt mondják, hogy hallgattam fél órát, és nem tudom, hogy miről van szó. Úgyhogy minden inkább, mármint, hogy próbáltuk közérthetővé tenni, de szerintem a való életbeli példák azok, amiket nagyon jól megmutatkoznak, hogy mik ezek a szülő-gyerek relációk, és miért esünk ebbe mindig vissza. És nagyon fontos szerintem az, hogy akár mondjuk, ha elmész orvoshoz is, mindenféle kiszolgáltatott vagy sebezhető pozíció, az valahol analóg a gyermek pozícióra. Tehát, hogy az elválaszthatatlan a kettő egymástól, és akkor is egyébként, hogy te egy jól megdolgozott felnőtt vagy, egy ilyen helyzet potenciálisan megágyaz annak, hogy te inkább a gyermeki állapotban legyél, ami nem a cselekvőképes, nem az önérvényesítő, mert hogy már alapból úgy mész bele, hogy ez segítő szakmában, pszichológiában úgy hívják a transferencia, tehát hogy van egyfajta, hogy az egyik szülő, másik gyerek és a többi, tehát hogy ennek a dinamikának az újrajátszódása, de hogy itt is úgy mész bele, hogy már van egy meghívás a gyerek szerepre. És az egész azt tükrözi vissza, hogy mi magyar társadalomként a tekintély személyekről gondolkodunk, egyébként lehet, hogy külföldön is, de most maradjunk a magyar kontextusba is, és az is látszik ebben, hogy a tekintély személyekről hogy gondolkodunk, hogy hogyan gondolkodunk a szülőkről, tehát milyen szülő-gyerek kapcsolatunk volt. És hogy nagyon sokszor egyébként ahhoz képest, ahogy mondtad ezt a projektív identifikáció, de hogy gyermekként, tehát hogy nem önkéntes alapon már egy projekcióval indítunk, azaz, hogy például, ahogy ezt a jungi pszichológia leírja, tehát azt a pszichés központot, ami nekem a hatalmamnak a központja, a self, a belső istenkép, az akaratlanul is kivetül a szülőre, tehát, hogy anyám, apám lesz a király és a királynő archetipikus képének a hordozója, és amennyire ezt ők jól vagy rosszul fogják tudni hordozni, annak megfelelően sérül az én autoritáshoz való viszonyom. És ugyanígy, mivel a király és királynő archetipusa egyébként, ugye talán von Franz mondta ezt, vagy Murray Stein, nem tudom, valamelyik jungi analitikus mondta, hogy király és királynő analitikusa az valójában az a kettőnek a konjunkciója, a kereszteződés, az egysége középpontunkban az valahol az istenképünk, a belső istenképünk, tehát anyám és apám szava, az ő elfogadás és nem elfogadás, az Isten szava, és Isten elfogadás és nem elfogadása. Tehát ha mondjuk itt azt tanulom meg ebben, hogy az Isten az egy rossz dolog, hogy az engem elítél, az engem nem fogad el, akkor internalizálom azt a belső nem elfogadást. Ha azt tanulom ebből, hogy az autoritás az nem tudja nem tudja vinni ennek az archetípusnak a képét, nem tud jó király lenni, nem tud jó ura lenni a királyságnak, ami mondjuk a család, vagy nem tud jó királynője lenni, hogy ne csak a maszkulint erősítsem, akkor azt tanulom meg, hogy ez valami olyasmi, amiben én nem bízhatok, ami ellen nekem folyamatosan lázadnom kell, ráadásul ugye én is elítélem magamat, ugye a belső kritikusom meg ezt formálja, tehát hogy Isten szava ez volt, akkor én rossz vagyok. És akkor azt majd mondja tovább a jungi kifejezéssel anyakomplexus vagy apokomplexus a negatív bennem, de hogy azt kell felismerni szerintem itt, hogy mennyire van hagyománya annak, hogy tudatosak vagyunk arról, hogy milyen, hogy visszük az autoritás képet. Mert hogy ugye beszéltünk az előbb a négy maszkulin archetípusról, a mágus, a szerető, a harcos és a király, és hogy ebből most a királlyal foglalkozunk. Nem ennyi van, de a jungiánus Robert Moore az erre szűkítette le az archetípusokat, és hogy van pozitív és negatív pólusa is ennek a királynak, attól függően, hogy hogyan viszonyul az erőhöz. Tehát, ha mondjuk ugye minden személyiség fejlődésnek az egyik ciklusa a narcisztikus felfúvalkodás, a másik része meg az erőtlenség, az elidegenedés. És ha nagyon a narcisztikus felfúvalkodás állapotából viszi, akkor azt mondja, de hát én vagyok itt a belgyógyász szakorvos. Tehát, hogy itt mi történt?
Latin szavakkal és megtoldja.
Igen, tehát azt mondja, hogy nem elég, hogy itt ennyit, van egy pozícióm, ez még tudás alapú is, tehát, hogy még annyi mindent is tudok, hogy te ezt nem is tudhatod.
Sőt, ahogy válaszolt, abból az is kiderült, hogy amúgy nekem ezt tudnom kéne, hogy itt mi fog történni, és miért kérdezek hülyeséget? Hát belgyógyászati kivizsgálás történik. Hát, oké, annak mik a részei, és hogy tényleg, ha megerőltettem volna magam, hirtelen összetudtam volna szedni, de ott hirtelen egyáltalán nem az volt a fejemben, hanem hogy valaki mondja meg, hogy itt mi fog velem történni. És eszembe jutott erről az istenképről a katolikus vallásnak az a hatása, ami most egy nagyon szűk hatás lesz, amit én mondani fogok, hogy felnőtt emberek azért bonyolódnak bele többek között, nyilván nem egy tényezős ez sem, többek között azért bonyolódnak bele a túlzott pornófogyasztásba, mert iszonyúan szégyellik azt, hogy bűnbe estek, és hogy valamit a katolikus egyház annyira elítél, hogy nekik ez emiatt rejtőzködni kell. És lehet, hogy egy átlagos, fenntartható, természetes, normális használat lett megcímkézve bűnként, okozott egy csomó szégyent, ami miatt elkezdett nőni annak az előfordulási gyakorisága és a hossza, amit először normálisan csináltam, és nem kellett volna szégyellnem magam miatta. Tehát erről konkrét kutatások vannak, hogy hogyan befolyásolja ezt az egészet. Problémának tartjuk el, vagy nem, azt, hogy van pornófüggőség, vagyis hogy egyáltalán van-e pornófüggőség, vagy csak ez a szégyenvezérelt felfogás van, ami miatt címkézzük ezt az egészet. Most az más kérdés, hogy egyébként szerintem van olyan, amikor annyira túlzó ez, hogy függőségig megy el, de hogy milyen izgalmas ez az aspektus, hogy a vallásos általában férfiak, nyilván nem csak férfiak érintettek, nagyon küszködnek ezzel.
És ugye ez minden függőségnél tulajdonképpen így van, hogy van egy nagyon erős érzékenység a megítélésre, aminek nyilván van köze az autoritáshoz, gondoljunk csak például a kis hercegre, hogy amikor azt mondja, hogy ugye az alkoholista, hogy hát hogy azért szégyellem magam, mert iszom, és miért iszom, mert szégyellem magam, és ez az oda-vissza ható erő, ugye, tehát, hogy és ebből nagyon nehéz így kilépni, de hogy valahol ennek is talán része, hogy találkozom-e olyan autoritással, ahol nem egyből egy megítélés érkezik, hanem mondjuk valami biztonságot kapok első körben, és akkor meg tudom vizsgálni azt, amiben vagyok.
És hogy egyébként az érdekes ebben, hogy ugye az is nagyon sokszor transzferencián keresztül történik, tehát elmegyek egy terápiába, ahol például újraéltem azt a szülő-gyerek kapcsolatot, ahol végre egy olyan szülővel találkozom, aki engem a transzferencián, a köztünk lévő kapcsolaton keresztül önelfogadásra tanít. Tehát az önelfogadást modellezi, mint hogy a szülő nekem az ön nem elfogadást modellezte, most ez a fajta kapcsolat a kivetített szelffel gyógyul.
Igen, tehát egyébként szerintem a terápiában is nagyon sok ilyen helyzet van, amikor, tehát nyilván alapvetően inkább egy ilyen komplementer szerepre törekszünk, de azért akarva, akaratlanul is lehetnek ilyen helyzetek, hogy én elmondok egy történetet, és a terapeutának az arcán nem látom a megvetést. Ugye? Tehát, hogy én őt ugye kineveztem valahol lehet egy autoritásnak, és ő sem mondja, hogy ez most jól csinálta, vagy nem jól csinálta adott esetben, de már maga a nonverbalitás esetleg nekem ad egy hát nem is azt mondom, hogy felmentés, de valami fajta könnyebbséget, hogy picit meg tudjak nyílni, és akkor ezáltal bizalmat tudjak szavazni, ha bizalmat szavaztam, akkor pedig adott esetben dolgozhassak valamivel, ami lehet, hogy a szégyen miatt eddig az életemben rejtve volt.
Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az Önazonos vagyok klubtagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen ezzel a podcasttel.
De hogy ebben a folyamatban azért előjönnek ugye azok a negatív megélések, amikkel korábban szembesültem, szóval, hogy amire eljutok oda, hogy a terapeutámban meglátom azt, aki engem tényleg elfogad, és nem ráprojektálom azt, hogy na, ha ezt elmondom neki, jól meg fog büntetni, meg én láttam, hogy felhúzta a szemöldökét, szóval most már biztos megvan a véleménye, stb. Stb. Tehát, hogy azért nagyon nehéz fázisokon kell keresztül menni ahhoz, hogy végre megérthessem, megláthassam, és átérezhessem azt, hogy tényleg el vagyok fogadva, és akkor tud valahogy újra strukturálódni a rendszer, és pont ettől az önismereti folyamat, ha jól zajlik, akkor az egy nehéz folyamat. Szóval, hogy ott fájdalmakkal, szenvedéssel és nehéz részekkel találkozom, mire eljutok oda, hogy végre így ki tudok könnyülni, és meg tudok nyugodni, hogy változik ez az istenkép.
Egyet még a Évi történetére reagálnék, hogy szerintem az egy nagyon jó próbája lehet az, annak, hogy milyen autoritás van előttünk, hogy lehet-e nemet mondani, de bármire tulajdonképpen, és hogy elfogadják-e a nemünket.
És hogy közben a saját tapasztalatból tudom, pszichológusi oldalról, hogy az elfogadó, vagy semleges, vagy negatívabban kifejezve kifejezéstelen arcom is üzenheti azt, hogy ítélkezem, akkor is, ha egyébként semmi ítélkezőt nem gondolok. Szóval, hogy nagyon sok mindent ruházunk rá a velünk szemben ülőre, függetlenül attól, hogy a pszichológusunk-e vagy nem. Viszont szerintem azzal, hogy elmegyünk pszichológushoz, önkéntelenül, ösztönösen és automatikusan adjuk át ezt az autoritást, ezt a szülőséget, ezt a felettemlevést, ezt a megmondást, és ez egy annyira veszélyes terep és szerep, hogy nekünk pszichológusoknak iszonyúan kell vigyázni, hogy ne csusszunk bele, ne éljünk vele vissza, a megfelelő módon adjunk meg pótlólagosan olyan szülői gondoskodásokat, amiket nem kapott meg a kliens, de ne használjuk túl ezeket a, nem is tudom, intervenciókat, beavatkozásokat a folyamatban. Tehát, hogy ne tegyük tőlünk függővé a pácienst.
Illetve, hogy be tudjuk látni a hibázást. Tehát, hogy el tudjuk azt ismerni, amikor ott tényleg történik valami. Ezt azért jó, hogyha észrevesszük, és akkor ez is kihangosíthatóvá válik már, hogy a bizalmat ez fogja ott még megerősíteni, és hibázni pedig fogunk. Tehát, hogy ez mindannyiunkkal megtörténik. Valamint nekem még eszembe jutott az is, mert most egy picit így átkanyarodtunk a pszichológus-paciens diádra, de hogy azért ez párkapcsolatokban is nagyon-nagyon sokszor megjelenik. Biztos ti is sokszor találkoztatok azzal a megjegyzéssel, vagy olyan jellegű megjegyzéssel, hogy akkor tudok igazán nő lenni, ha egy igazi férfi van mellettem, vagy így fordítva. Tehát ez már eleve a felelősségnek a kihelyezése, hogy majd a te rajtad múlik majd az, hogy én milyen leszek. És persze múlik, mert hatunk egymásra, de hogy az jutott eszembe, amikor mondtad az egyik példát, hogy tudok megküzdeni azzal, ha valakit látok az egyik szerepben, és utána meglátom a másik szerepben, hogy párkapcsolatban is lehet, hogy megélem azt, hogy a másik egy erős férfi, vagy egy erős nő, vagy amilyennek látni akarom, ez nem biztos, hogy az erős. De egy következő helyzetben pedig azt észlelem, hogy nem tud úgy ott lenni, és akkor hogyan reagálok, hogy akkor elkezdem-e az egész kapcsolatot mondjuk megkérdőjelezni, tehát akár egy ilyen szélsőségbe elmegyek-e, hogy akkor ő nem is az a férfi, vagy nem is az a nő. És akkor így szélsőségből szélsőségbe tudok akár lavírozni, ami nagyon-nagyon gyakran megtörténik. Tehát így a klienseimmel való munkán keresztül is azért ezt látom, hogy nagyon sokszor ilyen körökben szenvednek. Úgyhogy én ezért is tartom rendkívül fontosnak felülvizsgálni tényleg az Istenhez, ilyen értelemben a szülőkhöz való viszonyunkat, hogy mit is hozunk onnan.
Új, de nagyon szeretném hozzáadni azt a gondolatot egyébként, ugye a Voice Dialognak a kitalálója Hellstone és Sidroston beszéltek az áttétel és viszont áttétel a transferencia jelentőségére, és azt mondták, hogy a transferenciában ugyanazok a, ők úgy hívták ezt, hogy kötődési minták, de ez nem összekeverendő a kötődési stílussal. Ők azt mondják, hogy a pozitív kötődési minta az, amikor a másik tartja az ő jó szülőjével az én belső gyermekemet, az én jó szófogadó belső gyermekemet, és én is tartom valamennyire, ez most arányonként változhat, de hogy az én jó szülőmmel is tartom az ő belső gyermekét, és ennek a másik oldal, amikor átesnek, amikor meg arról van szó, hogy nem vettem át a saját magam belső gyermekéről való gondoskodást, és a szülő-gyerek kapcsolatból kijöve új szülőt keresek a belső gyermekemnek, mert én nem tudom magamban megtartani. Úgyhogy ennek a negatívja az az, amikor például ő megvonja a figyelmét, és én átváltok a lázadó gyerekbe, amiből ő megróvó anyába vált például. Tehát, hogy ez a pozitív és negatív kötési minta között való egyensúlyozás, ez is valahogy transferencia, és nagyon jó pofán azt mondták, hogy igazából a segítői kapcsolat az egy olyan transferencia, amiért pénzt kapsz. És hogy ez valóban így van, mert hogy tényleg olyan, mintha amíg nem vesszük vissza a saját gyermekünkről való gondoskodás felelősségét, addig vagy ez lesz a párom lesz az én belső gyermekem, anyukája, apukája, vagy a terapeutám vég nélkül lesz, hogyha mondjuk az egy nem sikeres terápia, vagy a férfiaknál, ugye negatív anyakomplexus esetén, valamilyen intézmény például, mint, tehát ha valaki mondjuk élete végéig, nem tudom, valamilyen egyetemi PhD tanulmányai örökre lezáratlanok, tehát hogy ott marad az úgynevezett alma materben, a jó indulatú anyában, ugye. Tehát, hogy vagy ugyanez a negatív anyakomplexus megjelenése például az, hogy valaki nem tud céget, nem tud munkahelyet váltani, mert egy cég lesz neki az az anyakép, tehát ami nekül a gyermeke marad, és hogy szerintem amúgy választó polgár és regnáló kormány szinten is van ez, hogy akkor meg oda vetítjük, és hogy ez mindaddig működik ez a kör, míg mind a kettőről nem tudatosodok, tehát hogy hogyan tudom magamban tartalmazni a belső gyermekemet, hogyan tudok szülőévé válni, és a másik meg, hogy most mondhatnám, hogy megérkezek a felnőtt ilyen állapotomba, de az valahol annak is az analógiája, hogy hogyan kapcsolódok tudatosan ehhez a belső király-királynő archetípushoz, amit a legelején kivetítettem, és azt tanultam meg róla, hogy rossz, de igazából a projekciós felület nem tudta ezt jól viselni. És hogy ahhoz az alsó, legalábbis jungiánus szempontból azt mondják, hogy az az elmélet, hogy valójában ezt az oldja fel, ezt a narcisztikus felfogódásból átesek az elidegenedett erőtlen állapotba, tehát hogy ezt a ciklust, hogyha kapcsolódom ahhoz a belső központhoz, ami valójában az istenkép, és nem az istenkép projekciója, amit egy csomószor félreértettem, és hogy valahonnan onnan nyerem vissza a hatalmamat, nem pedig azoktól, akiket kívül megneveztem Istennek.
Azt gondolom, hogy amit elmondtál, hogy itt nem csak az a különbség, vagy nem csak az a plusz, hogy pénzt kap a pszichológus ezért a folyamatért, hanem hogy ott nyíltá válik. Mm. Tehát valahogy ez a nyíltság szerintem ez nagyon központi elem, mert amíg ez a dinamika nem tudatosul, addig játszmákról beszélhetünk, és az mérgezi a kapcsolatot, és pont a terápiás folyamat tud lenni az, ahol ez elkezd világossá válni, nyíltá válni, és szerintem az rendben van, hogyha bizonyos részeimet nem tudom megtartani, vagy jól megtartani, erről szól akár egy krízis is, tehát hogy kérhetem a segítséget, legyen a segítség egy intézmény, egy barát, stb. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy saját magamat úgy kell megtartanom, hogy minden kapcsolatom nélkül akkor vagyok erős, hogyha én mindenre képes vagyok, mert nem szuperhősök vagyunk, és nem is kell azzá válnunk. Ez egy irreális cél lenne, hanem az, hogy nyíltá tehető, tudatos vagyok arra, hogy most az történik velem, és most az történik bennem, hogy. És szerintem ez a folyamat az, ami megint csak az önismeretnek és a fejlődésnek az alapja, és hogyha ezt meghaladom, akkor annak egy visszajelzése lehet, hogy mondjuk az alma materből kilépek, vagy befejezek valamilyen folyamatot, vagy kilépek egy kapcsolatból, vagy a krízisemben nem a az első percben szükséges telefonálnom, hanem mondjuk a 15. percig is kibírom, és a páromat nem 68 nem fogadott hívás fogja várni, hanem mondjuk csak 2.
Jó egyébként, hogy hoztad ezt a krízis szót, mert szerintem az is egy lényeges szempont így a téma kapcsán, hogy ha mondjuk te autoritás pozícióban vagy, szerepben vagy, hogy van-e egyfajta rugalmasság abban, hogy felismered, hogy mikor mennyi szabályozásra van szükség, és például a krízis az mondjuk tipikusan lehet olyan helyzet, amikor nagy szabályozásra van szükség. Tehát velem is például volt olyan eset, szuicid krízis esetén, hogy mondtam a kliensnek, hogy akkor holnap reggel 10-kor hívjon fel telefonon. Tehát instruáltam, és akkor irányítottam őt, hogy meg hogy az idejét is struktúrában tudjuk tartani. De mondjuk ezt nyilván, hogyha egy nem egy krízis állapotban csináljuk, ott már lehet, hogy ez nem szerencsés. Ott ő neki fontos, hogy szabályozni tudja mondjuk ilyen szempontból az idejét, ott vissza tudok-e vonulni, át tudom-e adni neki ezt a fajta kontrollt újra. Tehát, hogy ez is szerintem az autoritás, mondjuk így, hogy a pozitív autoritásnak egy ismérve lehet, hogy párosul egy rugalmasság ehhez, hogy szabályozok, mennyit, mikor, milyen formában.
Hát és a jó szülő feladata is ez lenne.
Beszéltünk most sokat arról, hogy hányféleképpen lehet mondjuk nehéz nekünk az, hogy kifelé vetítjük az autoritást. Sokat beszéltünk az autoritások hátrányáról is szerintem, tehát van az, hogy fölöslegesen hatalmaskodó és zsarnok, és hogy itt bejön az, hogy akkor milyen a jó király, jó királynő, milyen a jó autoritás, ugyanis az, hogyha mondom azt, hogy a narcisztikus felfogódás állapotában a király a zsarnok, az elidegenedett, erőtlen állapotban a király a gyengekezű király, akkor az érett, úgymond érzelmileg egészséges király, akkor szerintetek mi a jó autoritás, milyen minőségek tapadnak hozzá?
Egy néhányat már talán mondtunk, nem? Tehát például ez is, hogy a következetesség, felelősségvállalás, rugalmasság, most csak hármat mondtam, de szerintem még akár az empátia is hozzá kapcsolódik.
Abszolút.
Mert mondjuk, amit te meséltél sztorit, hogy például lehetséges az, csak egy hipotézis, hogy mondjuk egy ilyen orvosi pozícióban valahol elkezdem elveszíteni az empátiámat, és elfelejtem, hogy emberek vannak ott, nem pedig testek, akik nem mindenféle tünetek vannak, és hogy megőrzöm ezt az empátiát, hogy tulajdonképpen amikor én döntéseket hozok, vagy én valamit kérek, mint autoritás, akkor elfogadom-e azt, hogy a másiknak egy sebezhetőséget fel kell ezzel vállalnia, és hogyha ebben nincsen empátia, akkor az lehet mondjuk traumatizáló a másik számára.
Bizony, és ezzel együtt szerintem annak is van létjogosultsága, hogy egy orvosnak védeni kell magát attól, hogy minden egyes hozzá bejövő páciensről nagyon empatikusan gondolkodjon, mert abban tényleg nagyon ki lehet abban az értelemben véve égni, hogy ő fog sérülni, és így is a várható élettartamuk, legalábbis a legutolsó értesüléseim szerint 10 évvel kevesebb, mint nem segítő szakmában. Szóval, hogy valahol azért az is érthető, hogy ettől ők is próbálják védeni magukat, és hogy mi páciensként ezzel azért számoljunk, de valóban ez okot ad, vagy nem okot, bocsánat, lehetőséget ad arra, hogy sajnos traumatizálódjunk, mert mondjuk ez egy ilyen futószallag, vagy nagyon átnyomó, hogy nincs arra idő, hogy ezt most ön megértsen, meg megvitassuk, meg kérdéseket tegyen fel, hanem így áttoljuk a protokollon. De még mindig a segítő szakmáknál maradva nem tudok elszakadni a saját munkánktól, hogy ezer aspektusból kell szerintem róla beszélnünk, hogy maga a pszichológus képzés is egy ilyen téma, hogy abban is helye van az autoritásnak, vagy a tekintélynek, hogy valahogyan ez van szabályozva, van annak valamiféle értelme, és ezt tényleg el tudom fogadni, hogy minél tovább tanuljunk ahhoz, hogy bizonyos kockázatú beavatkozásokat megtegyünk. De azt is látom a másik oldalról, hogy képzéseken visszaélnek ezzel, és hogy minél többet fizess, és minél tovább tartson a képzés, és hogy nem biztos, hogy már ugyanazt a célt szolgálja, hogy egy adott képzésen 4 évig ott vagyok. Most pont nem a klinikai szakpszichológusi képzésről beszélek, mielőtt valaki félreérteni, de hogy mondjuk más számot kellett volna mondanom, szóval, hogy bizonyos képzésen évekig ott vagyok, ami leginkább arról szól, hogy még több pénzt ott költsek el, és majd aztán rám mondják, hogy megvan a, most már megvan a jogosítványod, miközben az lehetett volna egy tömörebb, praktikusabb, tudás szempontjából nem, de mondjuk időben és pénzben kisebb erőfeszítést igénylő, nem is tudom, folyamat. Ez az egyik. A másik az az, hogy van egy rakás tévhit azzal a munkával kapcsolatban, amit mi végzünk. Szerintem kifejezetten, ezt most eljutottad eszembe, Gergely, hogy kifejezetten erős tévhit szerintem az, hogy a pszichológus nem ad tanácsot. Hát ez így önmagában nem adja meg, nem állja meg teljesen a helyét. Mert hogy vannak olyan helyzetek. Van az a felmérő fázis, ami alapján odajuk adunk ki, hogy úristen, annyira el van akadva a self fejlődésében ez a kliens, hogy neki a csecsemő szintjén, vagy a nagyon kicsi gyerek szintjén kell azt mondani, hogy erre ne menj, arra menj. És hogy ő neki még abban kell segíteni, hogy innen eljusson oda, amikor ő majd meg tudja találni azt az erejét, hogy már csak facilitálni kelljen, hogy ő tudjon döntéseket hozni, meg tudjon, vagy tudjon mérlegelni bizonyos helyzeteket. Meg hogy igazítjuk a helyzethez, a kliens állapotához, mennyi beavatkozást, vagy mennyi direkt beavatkozást alkalmazunk, és ezen felül irányzatok és emberek között is óriási különbség van abban, hogy mennyire direktív valaki, vagy mennyire direktív maga a terápiás irányzat. Szóval, hogy ezt sem lehet így általánosan kijelenteni. És akkor hallom ezt, hogy mivel van a köztudatban ez a tévhit, akkor elkezdenek beszélgetni laikusok egymás közt a saját terápiájukról, és lehűlnek, hogy úristen, neked tanácsot adott a pszichológus? Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon sokszor meg nem adunk tanácsot, csak felteszünk egy kérdést, finoman próbáljuk felmérni, hogy mit szeretne a kliens, és aztán megszólal benne, amit ő szeretne, amire vágyik, és lehet, hogy azzal az értelmezéssel megy haza, hogy azt mondta a pszichológus, hogy ezt vagy azt csináljam, miközben a pszichológus csak kérdéseket tett fel. Tehát egyáltalán nem véletlenszerű az, hogy mennyire avatkozunk be, és mennyire vagyunk direktívek. A másik ilyen tévhit, ami eszembe jutott, az az, hogy a pszichológus nem beszél magáról. Na már most én pszichodráma csoportokban szocializálódtam kliensként, és nagyon-nagyon sokat tett hozzá az életemhez, hogy amikor megosztási körök voltak, akkor a pszichodráma vezetők is adtak magukból, és elmeséltek olyan történeteket, amiken ők már keresztül mentek, amilyen tanulságaik nekik voltak, és ebből rengeteget táplálkoztam. Szóval, hogy ez sem minden tekintetben káros, vagy elkerülendő, vagy rossz. És erről jut eszembe az, hogy sokan, félig gyerekként még, úgy jövünk ki az egyetemről, hogy így és így és így kell jól vezetni egy pszichológiai tanácsadást, és mindenki, aki ettől a kánontól eltér, az rossz pszichológus. És hát ennél azért jóval árnyaltabb, és hogy elkezdi az ember a munkát, meg ő is felnő, meg tapasztal, meg tovább tanul, akkor ezért elkezdjük látni, hogy hát nagyon nehéz megmondani ennyire feszes szabályok mentén, hogy kell ezt a munkát jól csinálni.
Meg amúgy ez nekem a szupervízió kapcsán volt nagyon érdekes tapasztalatom, hogy amikor elkezdtem a gyakorlatban dolgozni, akkor nagyon bennem volt, hogy de a szupervizorom azt mondta, és akkor az a jó. És érdekes, hogy egy pár év eltelt, és most már inkább úgy vagyok ezzel, hogy jó, azt mondta, de én nem így fogom csinálni. Szóval, hogy van ebben egy szabadság.
És már ezt meg tudod indokolni magadnak, hogy miért nem.
Igen, szerintem itt a fejlődési fázisok nagyon fontosak, tehát, hogy amikor valaminek a mesterévé válok, ezen az úton vagyok rajta, akkor van az a fázis, amikor szükségszerű az, hogy ezeket a szabályokat akár ilyen rigid módon tartsam, és aztán a tapasztalataim által kezdjek el megkérdőjelezni dolgokat, megbontani egy picit a szabályokat, kísérletezni, és akkor fogok hibázni, rájövök, hogy van, ami lehet, hogy nálam jobban működik, azzal együtt, hogy az eredeti megtanult szabály az nem az, és akkor így szépen kialakul a saját egyéni munkám, vagy most ez nem csak a munka területére igaz természetesen, hanem ezek a fejlődési ívek, legyen szó a személyiségről, a karrierről, a párkapcsolatról, bármiről, ezek ott vannak. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mikor lépek egy ilyet. Tehát megint csak, hogyha már az elején azt mondom, hogy engem nem érdekel a szabály, majd én azt tudom, akkor megint a dackorszakban vagyunk. Tehát akkor megint egy elakadásnak a jele ez. De hogyha ebben egy megdolgozottság van, és úgy térek el a szabályoktól, akkor ott már egy fejlődésről beszélhetünk.
És erről a rigiditásról, hogyha én még nem tudtam magamban megdolgozni, nem tudtam ezt meghaladni, nekem még biztonságot ad, hogy kihelyezem a felelősséget, a szuperegómat valaki másban tárolom, ijesztő, és az ijedelem után felháborító, ha valaki ki tud jönni. Tehát szét lehet attól csúszni, hogy ez a szakember, az a pszichológus, ez a szakértő, legyen bármilyen szakma, hogy mer eltérni attól, amitől én nem merek eltérni. És hogy ez nem csak ijesztő, hanem akár felháborító is lehet. És hogy nem biztos, hogy felháborító, mert hogy nem haladna előre ez a szakma sem, ha nem kezdenénk el változtatgatni, kísérletezni. Egy csomó terápiás irányzat véletlenekből és bátorságból született. Ha csak ahhoz ragaszkodnánk, ami le van írva, akkor itt nem lenne előrelépés. Akkor egyrészt Freud sose írta volna le, amit leírt, és azóta se vizsgálta volna ezt meg senki, és tett volna hozzá.
Érdekes, mert ahogy beszélgetünk erről, nekem így a fejemben megjelennek ilyen ellentét párok, hogy mondjuk amikor azt mondjuk, hogy van egy rosszul működő autoritás, annak mondjuk lehet egy ilyen ellentét párja, az az anarchikus állapot, és mondjuk ha van egy jól működő autoritás, akkor annak meg lehet az ellentét párja, vagy a, nem is biztos, hogy az ellentét, de egy kiegészítője, mondjuk egy ilyen kreatív gyermeki állapot, hogy én már a szakmának az alapvető szabályait ismerem, tudok biztonságos környezetet teremteni, de merek kísérletezni. És ezzel nem kockáztatom mondjuk a klienseimnek mondjuk a mentális állapotát, vagy a betegeimnek az egészségét. Ugye ezzel szemben meg ez a másik páros arra szól, hogy elnyomlak, ezzel is kárt okozok, hát meg az anarchiával is kárt okozok, mert ugye egy csomó ember életét mondjuk veszélyeztetem.
Nagyon jó, amit mondasz, én ide két dolgot írtam még fel, és nem gondoltam, hogy ennyire jól ide fog vágni. Az a, hogy igazából itt nem beszélünk másról, amiről te beszéltél legalábbis az én olvasatom szerint, mint a struktúra és a rugalmasság egyensúlya, és a biztonság és kockázatvállalás egyensúlya. Tehát ebből az apai, apollói archetípusból tartjuk a struktúrát, de ha túl sok, akkor pangás következik be, ahogy te is mondtad, akkor nem írunk le új dolgokat, nem hágunk át szabályokat ott, ahol az kreatív lenne. Ezt nagyon jól adja a Merkúri archetípus, ami ugye nagyon sokszor jelenik meg gyermekistenként. Tehát, hogy az a belső gyerek állapota, ahogy mondtad, az a kreatív gyermeki állapot, aki mer újítani. Tehát például, hogy mondom azt, hogy mondjuk annak a kliensnek, aki lehet, hogy csak ilyen szabálykövető, és nem 18 éves kora óta nincs hozzáférése a kreativitásához, neki rohadt jól fog az jönni, hogy megismerkedik a saját gyermek archetípusával, a belső gyermek ilyen állapotával. Annak viszont, akinél nincs más, csak kreatív káosz, massza konfúza,
igen,
annak pedig rohadt jól jön a struktúra. És hogy hogyan tudom ezt a kettőt egyensúlyozni. Ez nagyon fontos szerintem, és még az jutott eszembe, hogy a jó mentor szerepe, hogy mondtad te is a szupervíziót, hogy az is gyakorlatilag egy mentoring. Az is, amikor én tanulok valamit, és mondjuk valamilyen tudásanyagot elismerek autoritásként, az is kvázi egy mentoring, csak ugye ott nincs ott a mentor, de hogy alapvetően kimondható ez, mint a transzferenciánál a segítő kapcsolatban, hogy a jó autoritás nem érdekelt abban, hogy függőségi viszonyban tartson engem.
Uh-huh. Igen, igen.
Tehát a jó autoritás nem érdekelt abban, hogy engem gyerekszerepben tartson. Igen. És ez nagyon fontos, mert hogyha itt felmerül a kérdés, hogy társadalomként vajon mikor érünk meg erre, vagy megérünk egyáltalán, és hogy mindig lesznek azok, akik nem érettek, és akkor hogy fogjuk így össze a társadalmat. De hogy közben azokat meg ne folytsuk meg, akik meg szeretnének maguknak valami szabályozottságot. Tehát, hogy felvétel előtt beszéltünk erről, szerintem, hogy pont ugyanúgy, mint egy gazdasági környezetben, káros az, hogyha valami túl van szabályozva, és az is káros, hogyha valami alul van szabályozva. És hogy itt valahol ennek az egyensúlya, hogy fel tudunk-e nőni felnőttként, és például az is szól valahol a függőségről, mert ha én például mondjuk segítő szerepben valakit függőségben tartok, akkor nyilván az én belső felnőttem kapcsolódik az ő belső gyermekéhez, egy csomó szerepben pedig fordítva van, hogy az én belső gyermekemnek szüksége van arra, hogy például, nem tudom, ő például pénzt hoz nekem. Tehát, hogy rólam is gondoskodom.
Vagy felnéz rám.
Vagy felnéz rám, így van. Tehát, hogy egy csomó, tehát oda-vissza működik ez. És hogy ahhoz szerintem, hogy jól el tudjuk foglalni ezt az autoritás szerepet, tehát, hogy itt valójában egy érési folyamatról van szó.
Abszolút.
És egyébként az is szerintem egy érdekessége ennek a történetnek, hogyha mondjuk arra megérsz, hogy az autoritással legyen egy jó viszonyod, akkor azt is meg tud élni, nekem néha szoktak ilyen tapasztalataim lenni, mit tudom én, utazom valahova, és akkor mondják, hogy nem tudom én, ugye például a reptéren ugye nagyon ilyen, nagyon erős szabályok vannak, hogy mit hova tegyél, és akkor most még a dobozba, és akkor vedd le az öved, nem tudom, mit csináljál. És nekem ez olyan megnyugtató, hogy én olyan szabadon ezt elfogadhatom, és könnyítik az életemet, hogy nem nekem kell kitalálni, hogy most itt hogyan kell viselkedni. De hogy ez valóban más, hogyha én ott egy gyermeki alkalmazkodó szerepbe végigszorongom, hogy úristen, nehogy valami baj legyen, mert akkor itt mit tudom, mindjárt hívják a biztonságiakat, és akkor már én rossz gyerek vagyok. Meg máshoz, ha azt mondom, hogy én szabadon elfogadom, és örülök annak, hogy megkönnyítik az életemet.
És ez a kódependencia, interdependencia vonala is valahol, mert hogy attól függetlenül, hogy nem ilyen kényszeres függésben vagyunk egymástól, nagyon is egymásra vagyunk utalva, és mekkora igen. Könnyebbség az, ha a világ nem összes struktúráját nekem kell tartanom.
Közben meg mondjuk eszembe jutott erről az, hogy mennyire jó, hogy magasan kvalifikált, elkötelezett, azt gondolom, hogy hivatástudattal élő szakemberek, összeírnak protokollokat azzal kapcsolatban, hogy milyen problémára, milyen kezelési elvek fognak beválni, milyen lépéseken kell keresztül menni, és hogy adja annak a kényelmét, hogy ehhez oda lehet nyúlni, és meg lehet nézni, hogy ez így nekünk jó lesz. Bár eszembe jut erről Feld már, hogy ő meg szerintem ettől agyvérzést kapna, ha hallaná, de ezt nagyon nagy mértékben illeszteni kell ahhoz, akivel dolgozunk, és nem biztos, hogy egy protokollba besorolható, de vannak bizonyos helyzetek, amikor meg ez tényleg nagyon hasznos. Csak nem mindegy, hogy én ugye visszakerültünk az elejéhez, dacból ítélem el ezt, vagy azért kezdem el megkérdőjelezni, mert van egy szakmai rálátásom, és meg tudom benne találni a hiányosságokat, úgymond.
És ezzel pedig akkor a fejlődésnek a lehetőségét is tulajdonképpen kijelölöm valahol, hogy lehetne ez akár jobban működő, szervezettebb, olajozottabb, ami mindenkinek jó lesz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a hallgatóknak megtetszett az adás, és amelyik csatornán hallgatjátok ezt a podcastet, légy szíves, kövessétek be. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.